Nincs olyan fontos erdélyi téma, ami nem nálunk köt neki. Kikötő. A Marosvásárhelyi Rádióban elhangzott válogatott beszélgetések gyűjteménye.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a 8. osztályos diákok izgatottan várták a próbavizsga eredményeit, amelyek alapján fontos következtetéseket vonhat le diák, tanár és szülő egyaránt. A gyenge román és matematika eredmények komoly aggodalomra adhatnak okot, mind a tanárok, mind pedig a diákok és a szüleik részéről. Ezek az eredmények jelzik, hogy bizonyos területeken további támogatásra van szükség, hogy a diák jobb teljesítményt tudjon nyújtani. A tanárok és az iskola vezetősége fontos szerepet játszik ebben, hiszen a feladataik közé tartozik az azonosított nehézségeknek a kezelése, a differenciált tanítási módszerek alkalmazása és az egyéni támogatást nyújtása a diákoknak. Azonban nem csak az iskolának van felelőssége a diákok sikeréért. A szülőknek és a diákoknak is aktívan részt kell venniük a tanulási folyamatban. Fontos, hogy otthon is támogassák a szülők a tanulást, segítsék a gyerekeket a házi feladatok elkészítésében, bátorítsák őket a tanulásra. Azt is fontos megjegyezni azonban, hogy a sikeres tanulás nem csak az eredményeken múlik. Az önbizalom fejlesztése és a pozitív attitűd kialakítása kulcsfontosságú a diákok számára. Ezért az iskolai közösségnek és a szülőknek egyaránt támogatást kell nyújtaniuk a diákok mentális egészségének és jólétének az előmozdításában is, de az iskolai környezet barátságos és támogató légköre is hozzájárulhat a diákok elégedettségéhez és sikeréhez. Fontos, hogy az iskolában olyan programok és tevékenységek is legyenek, amelyek segítik a diákokat abban, hogy kibontakozhassanak és szoros kapcsolatokat alakítsanak ki társaikkal és tanáraikkal egyaránt. Ezáltal minden diák és család elégedetten szusszanhat fel az iskolai év végén, érzékelve a fejlődést és az elért eredményeket. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Váradi Izabella, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
A nyolcadikosok próbavizsgája kapcsán beszélgetünk, és talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy leszögezzük azt, hogy mit jelent egy ilyen próbavizsga, illetve egy próbavizsgának az eredménye mit jelent?
Igen, hát ezek a próbavizsgák, ahogy a nevük is mutatja, egyfajta szimulálásai majd az éles vizsgáknak. Úgyhogy itt az történik,
bocsánat,
hogy
félbeszakítom már is, a vizsga menetének a szimulálása, vagy pedig a tételsornak a szimulálása, a tananyagnak a szimulálása, minek a szimulálása?
Ezeknek mind együtt. Tehát a gyermek ilyenkor nem csak a vizsga menetét szokja meg, azt, hogy hogyan viselkedjen egy vizsgán, azt, hogy hogyan ossza be az idejét, hanem olyan tételeket is kap, amelyek nagyon hasonlítanak, tehát ugyanarra szerkezetre épülnek, mint a majdani vizsgatételek. Ilyenkor azt is gyakorolja természetesen a vizsgáztató rendszer, a tanárok, az iskolák, a tanfelügyelőség, hogy hogyan működik a vizsgának a technikai szervezése, tehát a fénymásoló géptől ilyenkor az informatikus kollégáig mindenki vizsgázik. És hát ez egy pont olyan szimulálás, mint bármilyen más szimulálás, tehát megvan az a része is, hogy nem éles, nincsenek következményei. Ezt egyébként rendeletbe is foglalták, hogy a jegyeket nem írhatja be a tanár a naplóba, csak a gyermeknek az írásos kérése után. És hát ez magával vonja azt, hogy a gyermek ilyenkor nem a tartalmakra koncentrál, hanem elsősorban a vizsgán akarja magát kipróbálni, függetlenül attól, hogy milyen eredményt fog elérni.
Ha már az eredményekről beszélünk, az eredmények vagy jegyek láttán a szülők egy része a szívéhez kap, és azt mondja, hogy hú, hát nem is tudtam, hogy az én gyerekem matekből csak 4-es, vagy csak 5-ös, vagy csak 6-os. Tudást mennyire mérnek a próbavizsgák? Tulajdonképpeni tudást.
maguk a vizsgák is kompetenciát mérnek sokkal inkább, mint tudást, ami egyfajta gyakorlatot jelent ilyen laikus nyelvre lefordítva. Tehát ez nem úgy működik, hogy konkrétan neki szabályokat, osztályozásokat kellene bemagolnia, hanem egyfajta gyakorlatba való áthelyezése ez az ő tudására.
Akkor másképp kérdezem, a matematika ötös az az igazi vizsgán is ötös?
Az a matematika ötös ebben a pillanatban ötös.
Akkor a magyar?
Nagyon jó a kérdés. Nyilván érezzük azt, hogy itt a matematikával gondok vannak, hogy szeretnénk, hogy jobbak legyenek az eredmények, és most azért mondjuk ki és ünnepeljük meg azt, hogy a magyar jegyekkel úgy tűnik, hogy nincs olyan nagyon nagy probléma, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem egy régi történet, tehát hogy általában anyanyelvből ilyen 95% fölött szoktak teljesíteni a gyermekek, de ez nem azt jelenti, hogy nincs hova fejlődni, tehát hogy valóban a 100% a cél. És hát matematikából nyilván sokkal több energiát kell ebbe fektetni, úgy fest. Vagy pedig azon kell minden gyermeknek elgondolkodnia, hogy hogyan fektethetett volna több energiát annak a vizsgatételnek a kidolgozásába. Szembesülünk azzal a jelenséggel, hogy nagyon sok üresen hagyott választér van. Tehát a gyermek eleve ki sem dolgozza azt a tételt úgy, ahogyan azt vizsgán gondoljuk, hogy azért komolyabban venni.
Tehát jól értem, valahogy azt próbálja ön mondani, hogy egyes nyolcadikosok félváról vették a próbavizsgát?
Én azt tudom csak mondani, hogy elénk, javítótanárok elé nagyon sok olyan dolgozat kerül, amelyek nincsenek teljesen kidolgozva. És ebből feltételezem azt, hogy ez a nagyon sok nulla pont ezekre a feladatokra nem azt jelenti, hogy a gyermek ne tudta volna megoldani, hanem azt, hogy nem koncentrált arra, vagy nem az volt a szempontja ezen a próbavizsgán, hogy teljesen megoldja a feladatot.
Ez visszavezethető arra, hogy a próbavizsga előtt hangsúlyozták a pedagógusok, hangsúlyozta a szaktárca is, hogy a jegyek csak és kizárólag a diák kifejezett kérésére kerülnek be az osztálynaplóba.
Igen, azt hiszem, hogy ez összefüggésben áll. Általában minden olyan vizsgát komolyabban szoktunk venni, amelynek kvantifikálható az eredménye, tehát hogy pontszámokat adunk, szemben például a második, negyedik, hatodikos mérésekkel, ahol kódokat kapnak a gyermekek, és ott is találkozunk ugyanezzel a jelenséggel, hogy ha nem lesz belőle jegy, akkor nem, igazából nem fektetünk annyi energiát ennek a kidolgozásában.
Tehát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor fölösleges beszélni arról, hogy most már nem csak a román, hanem a matek sem megy a székelyföldi gyerekeknek, Hargita megyében például, az összesített adatok szerint a diákok több mint 61%-a ötös alatti osztályzatot kapott román nyelv és irodalomból, illetve matematikából, és a matematika teljesítmény tekintetében nem csak a bukási százalék aggasztó, hanem a jegyek is igen alacsonyak, 35,15% az átmenő diákoknak az aránya, és 56-an kaptak 8-asnál nagyobb jegyet. Közel 300-an csak átbukdácsoltak az ötösön, ez Hargita megye. Román nyelv és irodalomból 46,5%-a érte el az ötöst, Maros megyében 48,17% vizsgázott sikeresen románból, a matematika vizsgára jelentkezőknek 34%-a érte el ötösnél nagyobbat, és Kovászna megyében is nagyjából ugyanez a helyzet.
Szakmailag akkor korrekt, hogyha ezekkel a statisztikákkal akkor foglalkozunk, amikor vizsga eredményekről beszélhetünk, és nem próba vizsga eredményekről.
Tehát nem kell akkor vészharangot kongatni most még?
Vészharangot nem kell kongatni, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznunk ezzel a jelenséggel. Itt most ezen a ponton azt tudja minden felkészítő tanár megtenni, és erre őt kérni vagy kötelezni is fogja az igazgatója, a tanfelügyelőség, a minisztérium, stb. Tehát, hogy ezek az üzenetek már elindultak, hogy minden gyermekkel elemezze ki azt a dolgozatot, és nézzen meg, azonosítson minden olyan pontot, ahol fejleszthető még a gyermek kompetenciája, ahol tud egy megoldási útmutatót adni neki, ahol meg tudja tanítani, hogy milyen lépésekkel tudja fejleszteni a tudását. Tehát nagyon fontos, hogy azonosítsuk, hogy melyek azok a kompetenciák egyénenként, amelyeken még dolgoznunk kell együtt a gyermekkel, és erre van még néhány hónap. Én azt hiszem, hogy a próbavizsgának az eredmény tekintetében ez az egyetlen releváns szerepe. Az, hogy minden gyermeknek az egyéni fejlesztési tervén igazítani tudjunk még a vizsgáig.
Van még néhány hónap a vizsgáig, lehet még igazítani, vagy az előző években kellett volna igazítani, és ha már itt tartunk, azt sem szabad a véka alá rejtenünk, hogy nagyon sok diák, legalábbis nagyon sok városon élő diák románból, illetve matematikából külön órákra jár. Tehát nem csak a tanórán szívja magába, vagy nem a tanórán szívja magába a román, illetve a matematika kompetenciákat, akkor nem mondjak tudást, hanem a szülők fizetnek ezért még pluszba.
Ideális esetben a vizsgára külön nem kellene felkészülni. A vizsga semmivel nem mér másat, mint azt, ami a tanórán nem csak, hogy el kellett, hogy hangozzon, hanem hogy be kellett volna ivódnia a gyermeknek az ismereteibe, a tudásába, a kompetenciájába, a személyiségébe, az attitűdjei közé. Ez volna az ideális. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy optimista vagyok ebben az ügyben, és látjuk, figyeljük azt a jelenséget, hogy nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy nem bízhat meg egyedül az állami oktatási rendszerben, és kifejlődik egy óriási iparág. Itt Bukarestben azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan magukat oktatási szakértő intézményeknek nevező akármicsodák, civil szervezetek, amelyek akár minden hétvégén tesztelik a gyermeket. A gyermek bemegy, a szülő nyilván fizet ezért, nem keveset, letesztelik őt, és hazamegy egy ilyen eredmény e-mailben, hogy 7.30 vagy 7.80 vagy akármennyi. Jövő héten ezt meg lehet ismételni, és akkor kialakul egy ilyen grafikon, hogy mikor mennyi a gyermekem. Nem a tudása, nem a dolgozata, nem az akkor és ott javító tanárok által valahogyan meghatározott pontszám, hanem a gyermek maga, mert így, tehát a gyermek azonosul azzal a pontszámmal. Én ezt egy nagyon hibás gyakorlatnak érzem. Arról is van egy véleményem, hogy a korábban megírt gyakorló tételek tulajdonképpen kifejlesztették ezt az iparágat, tehát hogy ma már egy magántanár azt sem tudja megtenni, hogy megírja a gyermeknek a tételhez hasonló gyakorlótételt, hanem a korábbi éveknek a gyakorlótételeit írja újra-újra, reprodukálja. Rengeteg megyei szintű tesztelés van ezzel, megint küszködünk ezzel a jelenséggel. Van olyan iskola, ahol már eddig 7 szimulálás volt, megyei iskolai, nem tudom milyen szintű szimulálás, és olyan visszajelzés is érkezik hozzánk, hogy sajnos hibás tételeket kaptak a gyermekek, amelyek nem olyanok, mint a tételmodell, nem azt tartalmazzák, nem azt mérik. És egyáltalán úgy tűnik, hogy azok a tanárok, akik ezeket megszerkesztették, azok nem értették meg, hogy miről szól a vizsga, pedig hát ez nagyon is szakmába vágna.
Igen, de hogyha jól értem, hogy ez a gyakorlat, ez ön szerint nem vezet eredményre? Még akkor sem, hogyha jó a tétel sor, még akkor sem, hogyha ugyanazokat a kompetenciákat mérik azok a gyakorlatok, amilyen kompetenciákat mér a tulajdonképpeni vizsga?
Mérni lehet kompetenciákat az év során, vagy a 4 év során bármikor, de méréssel nem lehet fejleszteni. Azt szoktam mondani, hogy ez pont olyan, mint amikor az ember fogyókúrázik, hiába áll rá a mérlegre minden reggel, attól nem lesz vékonyabb. Tehát meg kell érteni a tanári társadalomnak azt, hogy vannak olyan feladatok, problémák, amelyek gyakoroltatásra valóak, és vannak olyanok, amelyek mérésre valóak. És nem ugyanaz a feladatlap, amit beviszünk az osztályba, akkor, amikor kialakítunk egy kompetenciát, mint az, amivel mérni tudjuk a kompetenciát. Egyik a másikra nem alkalmazható. Borzasztó fontos volna ezt megérteni, ez egy nagyon-nagyon alapvető dolog, és a kollégák ebben sajnos sokat hibáznak.
Egy nagyon-nagyon fontos vizsgáról van szó a 8. osztályosok esetében, mert ez az a vizsga, ami ha tetszik, ha nem, de meghatározza azt, hogy mi lesz velük a továbbiakban, vagy nagy mértékben meghatározza, hisz ez alapján dől el, vagy a teljesítmény alapján dől el, hogy milyen iskolában fognak tovább tanulni, így jogos a szülőknek az aggodalma, és mindenki a csemetéjének a legjobbat akarja, azt akarja, amit ő nem kapott meg esetleg, vagy amit ő kíván az élettől. Mit tegyen a szülő? Azt mondta ön, hogy ideális esetben a tanórán mindent megkap a diák. Honnan tudja a szülő, hogy ideális az eset?
Igen. És nehezíti a helyzetet az is, hogy idéntől már nem számít be a felvételi médiába a 4 év átlaga, hanem csak a vizsga eredmény alapján dől el az, hogy egy gyermek elméleti oktatásban folytatja a tanulói karrierjét. Vagy
nem, miért mondja azt, hogy bocsánat, hogy ez nehezíti. Sokáig azon ment a vita, hogy nem jó az, hogy bekerül a 4 év átlaga, mert hogy egy gyengébb vidéki iskolában könnyebben adják a 10-est, és a gyengébb vidéki iskolában a 10-es az egy erős városi iskolában 8-as.
Ebből a szempontból én is korrektnek tartom ezt a megoldást, hogy csak a vizsga számít, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez egyetlen megmérettetés, nem 4 évnek a megmérettetése, amiben ugye benne van egy szubjektivitás is. Ez sokkal objektívebb, de ugyanakkor sokkal kockázatosabb is, hogy ott, abban a pillanatban éppen nem jó napja van annak a gyermeknek, és nem a reális tudását tudja megmutatni ez alkalommal.
A szülő, aki tudja azt, hogy a 8. osztály végén ez a vizsga, ez mennyire fontos az ő gyereke jövője szempontjából, mit tehet, honnan tudja meg azt, hogy az iskolája ideális esetben, a választott iskola ideális esetben felkészíti a vizsgára a csemetét?
Nyilván nem minden szülő szakértője ennek a területnek, és mi tanárok azért azt is szeretjük, hogyha a szülő ezt nem tudja jobban, mint mi. Az, hogy törődjünk a gyermekünkkel, az, hogy folytassunk vele egy beszélgetést, azt, hogy megkérdezzük, hogy ő hogyan látja, van-e olyan feladat, amit nem dolgozott ki, az belejátszik-e abba a jegybe például. Azt hiszem, hogy ezt is szülő-gyermek beszélgetésben meg lehet tenni. Nagyon fontos az, hogy ezután kérni is fogják a találkozást a szülőkkel, az iskolák, lesznek olyan szülőértekezletek, ahol ezeknek az eredményeknek a kielemzéséről lesz szó, és itt próbáljunk egy személyes beszélgetést is kezdeményezni a felkészítő tanárral. Kérhetjük azt, hogy megnézzük együtt a gyermeknek a dolgozatát, ez nem tilos, és ő el tudja mondani szakemberként, én abban kell, hogy bízzak, hogy a kollégáim szakemberek, el tudja mondani azt, hogy mi az, ahol még fejlődni kell. Nagyon sok szülő aggodalmaskodik, nagyon sok szülőre jellemző az, hogy túl stresszeli a saját gyermekét is, holott ezek olyan tételek, amelyek nagyon sokszor nem tartalmaznak a szövegen kívüli utalásokat. Tehát, hogy minden ott van előtte, amivel dolgoznia kell, nem kívülről hozott meghatározásokat, osztályozásokat, külső tudást kell alkalmaznia, hanem arra van szüksége, hogy odafigyelve tudjon egy szöveggel dolgozni. Itt a gyakorlatra van nagy szükség. És tudom azt, hogy nagyon sok szülő van, aki a saját lelkiismeretét nyugtatja meg azzal, hogy tudja, hogy kifizettem azt a pénzt, valaki foglalkozott vele. Nagyon nehéz megválogatni a magántanárt is. Én adott ponton a magyar tanárok kaptak egy ilyen nagy szülőértekezletre való vetíthető anyagot mindarról, amit a szülőkkel meg kell, hogy beszéljenek a vizsga kapcsán. Jó volna kérni, hogy van egy ilyen szálvezető a beszélgetéshez, hogy akkor tartsuk meg ezt a szülőértekezletet. Ez minden iskolában a rendelkezésükre áll. Egy olyan szakmai anyag, ami tájékoztatja a szülőket arról, hogy mit kell tudniuk, mit kell gondolniuk egyáltalán erről a vizsgáról. De azt nem lehet kizárni, hogy a szülő segítséget kérjen a magántanártól, és ki kell, hogy mondjuk, hogy adott esetben vannak olyan gyermekek, akiknek lemaradásaik vannak, és a felzárkóztató programok az iskolában nem úgy működnek, hogy azok személyre szólóan hatékonyak legyenek. Ebben az esetben tényleg indokolt, és ilyenkor nagyon nehéz megválasztani azt a pedagógust, aki segíteni tud a gyermekén. Itt megint szembesülünk egy jelenséggel, nagyon sokan hirdetik magukról azt, hogy ilyen-olyan értékelési szakemberek, meg hogy a tételíró bizottságnak a tagjai, meg tételírásban tapasztalatuk van. Fontos kihangsúlyozni, hogy azok a tanárok, akik ma tételt írnak, azok olyan titoktartási szerződést írnak alá, hogy még a tételírói státusukat sem fedhetik fel. Tehát aki magáról azt mondja, hogy tételíró vagyok, az egészen biztos már csak múlt időben mondja, mert abban a pillanatban mondjuk fel a szerződését. Tehát fontos, hogy a szülők tudják, hogy az ilyen reklámoknak ne dőljenek be. Nagyon fontos, hogy ne keressenek nyugdíjas tanárt, legalábbis magyar nyelv és irodalomból a gyermekük mellé, mert a nyugdíjas tanár talán már nem ismeri azt a tananyagot, ami nagyon más, mint amit ő annak idején tanított. Tehát, hogy ennek is vannak szempontjai, és szégyen nem szégyen, talán mégiscsak a magyar tanárral a legérdemesebb ezt megbeszélni, hogy indokoltnak tartja-e a segítséget, és hogy milyen döntést hozzon a szülő ebben.
Hát el fogja mondani egy pedagógus azt, hogy igen, nekem nem sikerült a gyerek fejébe vernem azt a leckét, vagy nem sikerült ránevelnem erre meg erre a kompetenciára, ezért javaslom a szülőnek, hogy nyúljon a zsebébe és járassa külön órára a diákot. Ez így el fog hangzani?
Ha igazán jó a viszony a szülő és a pedagógus között, akkor a pedagógus el fogja mondani, hogy a gyermeknek mik a hiányosságai. Én nem hiszem azt, hogy feltétlenül etikus lenne, hogyha maga a pedagógus küldené egy másik pedagógushoz pénzen tanulni a diákot, de azt sugallhatja a szülőnek, hogy itt szükség van valamilyen segítségre. Ezt a segítséget jó volna, hogyha ő saját maga adná meg, akár külön órán, akár felkészítőkön, hogyha úgy érzi, hogy ezt nem sikerült a tanítási órán elvégezni.
Igen, amikor én voltam 8. osztályos diák, akkor még volt olyan, hogy konzultáció, nem tudom, hogy ez kikopott-e már a rendszerből, vagy még mindig van?
Hát ezúton kellene, hogy megköszönjük az összes olyan kollégának, aki fél a szabad idejéből azért szakít időt arra, hogy konzultációkat tartson, holott tudjuk, hogy nagyon-nagyon túlterheltek a pedagógusok, különösen azok, akik vizsgatantárgyakat tanítanak. De ezt érezni kell a szülőnek is, hogy ez a pedagógusnak nem kötelessége, hanem tényleg szakmai elhivatottságból teszi. Értékelni kell ezeket az alkalmakat, és ki kell használni. Tehát, hogy nagyon gyakran szembesülünk azzal a jelenséggel is, hogy a pedagógus tartana konzultációt plusz órát, és arra a gyerekek nem mennek el.
Hát nem mennek el, mert apuka meg anyuka fizet magánórát. Miért kelljen fel fél hétkor, hogy hétre még elmenjen konzultációra?
Igen, hogyha ez valóban héttől van ez a konzultáció, de meg lehet ezt oldani máskor is.
Dr. Várad Izabella, az Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa mai napra kész vendége. A 8-osok próbavizsgája kapcsán beszélgetünk. Térjünk ki egy kérdés erejéig a vidék és város közötti, mondhatom azt, hogy szakadékra?
Igen, itt valóban óriási különbségek mutatkoznak meg az eredményekben, és hát azt is látnunk kell, hogy a statisztikák azért több ponton torzítanak. Nem azt jelenti, hogy a vidéken lakó gyermekek és a városon lakó gyermekek, hanem a vidéken tanuló és a városon tanuló gyermekek eredményei térnek el egymástól, és ez azért egy jelentős különbség, hiszen tudjuk azt, hogy a vidéken lakó embereknek a jó része megengedheti magának azt, hogy városi iskolát válasszon a gyermeke
hát
számára.
Vagy megengedheti magának, elnézést, hogy közbevágok, vagy megengedi magának, lemond valamiről azért, hogy megengedhesse magának. Mert hogy úgy véli, hogy a vidéki iskolában az ő gyereke nem tud olyan körülmények között tanulni, és nem biztos, hogy a megérzése, vagy pedig a meglátása megalapozott, azért talán ezt is hozzá kell tennünk a történethez.
Igen, ez nagyon fontos, és azt is kell látnunk, hogy ez egy értékrendet is érintő döntés, hogy ezekben a családokban, ahol pénzt fektetnek abba, hogy a gyermek nagyobb tudásra tegyen szert, itt valószínű, hogy nagyobb értéke van a tudásnak is. Ha jobb, ha nem jobb a városi iskola, mint a falusi, én nem mondom feltétlenül azt, hogy faluról el kell vinni a gyermekeket, sőt, bár azt szeretem hangsúlyozni, hogy olyan formában fenntartani a vidéki iskolákat, hogy kivéreztessük őket csak azért, hogy megtartsuk az iskolát, mert nem akarjuk feladni az adminisztrálását, vagy nem vállaljuk annak a gyakran politikai következményeit, érdekképviselet következményeit, hogy megszüntettük, holott a gyermeknek az érdeke nem az volna gyakran, hogy szimultán osztályokba járjon, hanem az, hogy osztott osztályokba, a korosztálynak megfelelő tanításban részesüljön 50 perc erejéig, és nem megosztva több generációnak ugyanezt az időt. Tehát, hogy a szimultán oktatás az semmiképpen nem fogja előre mozdítani a minőséget az iskolában, mint ahogy azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan iskolánk van városon és falun is, ahol sajnos nem olyanok az oktatási körülmények, mint amilyenek kellenének, bár nagy előrelépések vannak, és hát azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy a falusi iskola mindig egy dobbantó a pedagógusok számára, hogy nem jó kedvükben mennek ingázni ők sem. És hát ez nagyon gyakran a minőségen is megmutatkozik, hogy milyen pedagógus állomány áll rendelkezésre ezekben az iskolákban. Az utóbbi időben viszont nem tudjuk ezt mondani a nagy iskolákról sem, hogy ott olyan rózsaszín lenne a helyzet. Pontosan azt a jelenséget látjuk, hogy az ide végre már megérkező pedagógusok úgy tudnak hátradőlni, hogy aztán semmilyen szakmai fejlődés nem várható el tőlük a következő néhány évtizedben. És megjelenik egy új tanártípus, ez a mindenható tanártípus, aki nagyon sok mindent enged meg magának, csak azért, mert úgy gondolja, hogy a címzetes státusával ő bármit megtehet.
És bármit megtehet, mert a címzetes státust senki nem veheti el tőle, tehát ha ő címzetes tanár, akkor ott címzetes tanár, tehát az iskola igazgatónak nem tudom milyen jogkörei vannak, számon kérheti-e a pedagógusát?
Igen, mindenképpen számon kérheti a pedagógusát, és ez nem azt jelenti, hogy egy címzetes státus nem szűnhet meg, csak hogy jóval nehezebb ennek a megszüntetése, és nagyon kevés az olyan igazgató, aki konfrontálódni akar egy címzetes kollégával.
Meg egyébként, hogy is néz neki az, hogy igazgató és kolléga veszekszik egymással mindenki szeme láttára. A szimultán osztályokat említette ön, azt azért el kell mondanunk, hogy a 8. osztályosok, most nem tudom, hogy kihirdették-e, vagy érvénybe lépette már a törvény, de a 8. osztályban nem lehetnek már szimultán osztályok. Tehát ha két 8-os van, akkor is az a két 8-os az nem a 6-osokkal vagy 7-esekkel együtt kell tanuljon.
Igen, ez korábban is volt ez a szabály, és most ennél hangsúlyosabban lépett érvénybe, de azt tudni kell, hogy a szimultán osztályban járó gyermekek esetében a lemaradások nem 8. osztályban gyűlnek fel, hanem már 1-4 osztályban, és itt látom a legnagyobb problémát.
tehát már egy-négy osztályban akkora lemaradást felhalmoznak, hogy azt nyolcadikig nem tudják ledolgozni?
Így van, pontosan. Tehát, hogy olyan szimultán osztályok vannak, én nagyon sokszor mondtam már ezt a klasszikus példát, amikor a falusi iskolába úgy járt öt generáció egy osztályba, hogy délután kellett járniuk, mert délelőtt a tanítónéni egy másik iskolában tanított. És aztán átingázott 20 kilométerrel arrébb, hogy ezzel a maroknyi gyermekkel is foglalkozzon délután, szimultán osztályban, öt generációval együtt, és aztán találkoztunk 3 órakor a nagybányai piacon, amikor már be is érkezett a pedagógus, miután 2 katedrát ellátott, ugye, és kosárkával a karján vásárolt. Tehát, hogy érezzük ebből azt, hogy ennek nem lesz minőség az eredménye.
Igen, mert hogy az ebédet a pedagógusnak is meg kell főzni, ezért kell neki is a piacra járnia, mondanám, hogy oldjam egy picit a hangulatot. Arról beszélünk, hogy a vidéki iskolák elsorvadnak, a vidéki iskolákat kivéreztetik, a szülők, akik tehetik, vagy akik megengedik maguknak, nem csak azok, akik megengedhetik maguknak, mélyebben a zsebükbe nyúlnak, és a gyereküket városi iskolába járatják, azért, mert úgy gondolják, hogy ott jobb neki, ha városi iskolába jár, akkor több lesz, jobb ember lesz belőle, de közben beszélni kell arról is, hogy nem csak a magyar fogy, vagy hogy fogy a magyar, de fogy a diák is, nem csak a magyar diák, hanem a román diák is fogy. Idén a nyolcadikosok próbavizsgáján 160 ezeren vettek részt, 2009-ben azonban 22 ezer gyermek született, azaz 59 ezer gyermek, több mint Sepsiszentgyörgy jelenlegi lakossága tűnt el 14 év alatt az oktatási rendszerből, vagy azt is mondhatjuk, hogy ennyien tűntek el az országból. Ezt Antal Árpád, a szociológus végzettséggel rendelkező sepsiszentgyörgyi polgármester mondta annak kapcsán, mikor Márcsél Csolákú azért azt tette szóvá, hogy nem is létezik Székelyföld, meg nem lesz autonómia Székelyföldön. A polgármester azzal vágott vissza, hogy Márcsél Csolákú miniszterelnöknek ezzel kellene, hogy foglalkoznia. Foglalkozik valaki azzal, hogy nincs elég diák, vagy nincsenek diákok, lemorzsolódnak a diákok, kikopnak a diákok az oktatási rendszerből?
Ez nyilván egy retorikai fogás, az Antal Árpád részéről, hogy Márcsél Csolákúnak személyesen kell megoldania ezt a problémát, mert hogy egyedül egy állam, egy miniszterelnök nem tudja ezt megoldani. Nyilvánvalóan ez egy kormányzási stratégia kellene, hogy legyen, hogy megállítsa az országból való kivándorlást, aminek elsősorban gazdasági tényezői vannak. Valamivel itthon kellene tartani azokat a fiatalokat, akik egyetemi tanulmányaik elvégeztével, vagy már azelőtt külföldön folytatják az életüket, akik nem térnek vissza akkor, amikor a gyermekeiket iskolába kellene iratni, mert azért egy ilyen jelenséget is látunk, hogy ilyenkor egy részük visszatér, hogy miért annyira kiábrándultak ebből az országból, hogy elmennek. Ennek csak az egyik szegmense az oktatás, de tény az, hogy ebből a statisztikából is látszik a fogyásunk, és másrészt pedig azt kellene mondanunk, hogy az még a szerencsésebb helyzet legalábbis az egyénre nézve, hogyha külföldön folytatja az életét, mint az, hogyha az országban van és nincs az oktatási rendszerben. Ez azt jelenteni, hogy egy olyan erős lemorzsolódás van, ami nem a funkcionális, hanem a tényleges analfabetizmust segíti elő.
Tudjuk azt, hogy melyik az a korosztály, amikor elkezdenek kikopni az iskolából? 4. osztály végén? 8. osztály végén? Mikor?
A legjelentősebb a lemorzsolódás az a 8. osztály végén. Itt sokan vannak olyan gyermekek, akik abba hagyják a tanulmányaikat, holott jól tudjuk, hogy már a 12 osztály elvégzése után sem indulnak nagyon nagy esélyekkel munkaerőpiacra, anélkül, hogy valamilyen szakmát tanultak volna. Tehát, hogy itt elsősorban az elméleti liceumot végzett diákok vannak veszélyben, akik hát ugyan elvégezték a 12 osztályt, de nem, nincs igazán olyan szakmájuk, ami a megélhetésüket biztosítaná. A legnagyobb probléma az a 8. osztályban való lemorzsolódás, de tudjuk azt, hogy minél kisebb korban hagyja el a gyermek az iskolát, hát annál kevesebb esélye van egy decens életet élni.
Van visszaút?
Vannak olyan programok, amelyek megcélozzák ezt a problémát, és tudom azt, hogy az iskoláknak nem csak jelentési kötelezettségük van, hanem konkrét, tehát akár európai finanszírozású projektek keretében is próbálják megfordítani ezt a jelenséget. Van második esély program számukra, és rengeteg olyan civil szervezet, magánbentlakás, egyházi intézmény van, ami azzal foglalkozik, hogy a jellemzően alsóbb társadalmi osztályokba tartozó gyermekeket, vagy valamilyen szociális magánéleti problémákkal küzdő családból érkező gyermekeket fölzárkóztassa, és az iskolában tudja tartani. Nyilván ilyenkor el kell mondani, hogy minden, amit az állam is tesz ez ügyben, a melegebbétől az utaztatásig, akármennyire is döcögve működnek ezek a programok, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a gyermekeket ott tartsuk az iskolában.
Dr. Váradi Izabella, az Országos Értékelési és Oktatási Központ tanácsosa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy beszéltünk erről.
Ez volt a Kikötő. Még több jó beszélgetésért és információkért keresd a www.marosvásárhelyiradio.ru honlapot, vagy hallgasd a rádiót.